a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Szervusz Éva.
Szervusz Pali.
A héten tette közzé őszi konjunktúra jelentését a Kopintárki, és ez jó alkalom arra, hogy megbeszéljük a magyar gazdaság helyzetét. Kezdjük az inflációval, amelyet szerdán publikált a KSH. Számítottál arra, hogy már a szeptemberi adat, amely egy évre tekint vissza, 3,5 év után először eléri a jegybanki célt, a 3%-ot?
Az őszinte válasz az, hogy nem. Többféle olyan cég is van, amelyik begyűjti az előrejelzőknek a prognózisait pár nappal a tényadat közlése előtt, és akkor utána le lehet mérni, hogy ki találta el, és ki nem, az éppen aktuális havi adatot. Hát mi 3,2%-ot írtunk.
Ugye az ez hiba határon belül van,
de, nem? De mégis csak nem 3. 3,4 volt az előző havi, és számítottunk azzal, hogy csökken, és azt mondtuk, hogy ez a 3,2% ez egy merész előrejelzés, de kiderült, hogy nem voltunk elég merészek, mert a tényadat az valójában 3% lett. Az, hogy az infláció üteme hónapról hónapra csökken, az várható volt, bár most az év végén nem lesz ez a csökkenés már ilyen nagymértékű, de ennek ellenére már az első, ugye már 9 hónap áll rendelkezésre, 9 havi adat, semmi más olyan mutató nincs, ami ilyen gyorsan már az előző hónap után 8-9-10 nappal megjelenik. Azért azt látható, hogy a mi és a konszenzus előrejelzése, mert ugye hát volt egyszer 4%, az elég sokáig tartotta magát, aztán az lement a látván a tényadatokat 3,8-ra, most mi is legalább 3,7-re le fogjuk vinni, bár most nem adunk ki előrejelzést, de mi a belső előrejelzésünkben most már ezzel számolunk, annak ellenére, hogy még egy kis emelkedés, tehát ez meg fog ezt torpanni az év végén, főként a bázis kedvezőbbé válása miatt.
Én két olyan adatot látok, ami számomra azért nem volt elég megnyugtató. Az egyik, hogy az élelmiszerek azért 3,7%-kal nőttek egy év alatt, a másik ugye, hogy a szolgáltatások viszont még mindig 8% fölött. Az árindexük még mindig 8% fölött van, és hát azért a szolgáltatások ugye azt hiszem elég jelentős súllyal is szerepelnek az indexben.
Így van, de ez csak az év per év indexben van így, persze mindent, amit most eddig mondtunk, év per év alapon mértünk.
Hát tehát igen, mert általában azért az emberek azt figyelik.
De azért mi mindig nézzük azt is, hogy az előző hónaphoz hogyan viszonyult, ugye itt az év első felében, főként a tavaszi hónapokban óriási szolgáltatás áremelkedés volt, az előző hónaphoz is képest is. Folyamatosan emelkedtek, különösen az ilyen infrastruktúrális szolgáltatások, mint a távközlés, a biztosítás, a banki szolgáltatások, a közlekedési szolgáltatások, tehát minden olyan, ami nem kifejezetten ez a fogyasztói, vagy magánszolgáltatás, inkább ilyen, hát olyan, mi úgy hívjuk, hogy oligopol piacon működő szolgáltatók, mert mondjuk internet szolgáltató van néhány, de egy területen általában a 2-3-nál nincsen több, van, ahol csak egy van. És ugye úgy mondták a jegybankosok is, hogy ez egy visszatekintő inflációs áremelés, tehát azt nézték, hogy az előző évben ugye 17-18%-kal emelkedtek az árak, akkor ezt nekik utólag érvényesíteni kell az árakban. Ez már lecsengett, tehát azt gondolom, hogy a szolgáltatások áremelkedésének a magas szintje, ez a bizonyos 8%, ez már elsősorban a bázishatás következménye, és ez majd csökkenni fog. Az élelmiszer az egy másik kérdés. Ott soha nem lehet tudni, hogy milyen folyamatok fognak zajlani.
Hát az attól függ, hogy a mezőgazdaságban esik az eső, vagy nem esik.
Hát igen, de ez nem másnap, tehát jó, a gyümölcsöknél talán igen, mert ez másnap viszik a piacra, de azért nagyon sokféle, például most a liszt ára emelkedett nagyon erősen, hogy az éppenséggel mikor, miért emelkedik, ezt nem tudjuk, azt gondolom, hogy senki sem, ez egy esetleges dolog. Előző hónapban mi éppen felülbecsültük az élelmiszer árak emelkedését. De mondjuk itt 10%-okról van szó, tehát hogy mondjam, ez ilyen játék a számokkal, ez a mi játékunk, az előrejelzőknek a játéka. de inkább a tendenciák azok a fontosak, és a tendenciáját tekintve nem gyorsan, de szépen, komótosan megy lefelé az árindex. Nem az ár, az árindex, ezt mindig hozzá kell tenni, ez a 3%, ez az előző évi, nem tudom, 10-valamennyi százalék, akkor már nem annyi volt, még 10%-os rakódik rá.
Jó, mit vártok az év végéig, illetve egész évre? Ugye itt mindenki azt mondta, hogy ez a szeptemberi adat, azaz ez a 3%, ez az inflációs pálya alja. Magyarul innen kicsit följebb fog menni.
Igen,
az infláció, és mi várható az év utolsó 3 hónapjában, illetve október, november, decemberi adat, és az év egészében mi várható? Mert azért az nagyon sok függ attól, ugye, hogy fog viselkedni a lakosság. Hogyha lefelé megy az infláció, akkor nyilván másképp viselkedik, mintha egy kicsit megint fölfelé indul meg, és hát ugye akkor rájön arra, hogy hát spórolni kell, vagy legalábbis én így gondolom.
Azt gondolom, hogy ezek a 10%-ok, mert ugye erről van szó, hogy most 3, vagy akkor lehet, hogy 4, nekünk a decemberi, ha jól emlékszem, 4 fölött van a decemberi év per éves árindex, tehát az előző év decemberéhez képest viszonyított ár, mert ugye akkor nagyon ment lefelé, tehát ahhoz képest, hogy 4% fölött van valamivel, de ugye, ha megnézed, rengeteg, ugye nem tudom, az élelmiszerekből is csak az az összesített körülbelül, nem tudom, 30 tétel, amit a KSH közül, nyilván ők sokkal többből dolgoznak, több százból. Egyik egy kicsit csökken, 99,5, 100,2, mondom, van kirívó, ez például a liszt, meg a zöldséggyümölcs volt éppen szeptemberben. Az, hogy ha mindennek az ára mondjuk még 0,5%-kal, vagy 1%-kal emelkedik, vagy akár többel is. Azt
de azért 5% körüli 5% decemberi volt. Árindex azért az nem elképzelhetetlen. 4,5-5-ről beszél mindenki.
Igen. Nem tudom, ez, hogy a fogyasztói néplélek az hogyan működik.
Pedig elég már régóta annyira kutatod.
Igen, de az, hogy ilyen, most már tulajdonképpen csekély áremelkedésekre hogyan reagál a lakosság, mert ez akárhogy is, régen nem akadtunk volna fönn 3-4%-on, bár mindig a jegybanknak ugye 3% alatti volt a célja, tehát ezt mindig figyeltük, de azt gondolom, hogy ez olyan jelentős fogyasztás csökkenés, és különösen az év végén, amikor egyébként meg az emberek költeni szoktak, tehát ezek a talán, hogy kiegyenlítik egymást, úgyhogy olyan nagyon nagy hatása nem
jó,
lehet.
Jó, két kérdés van, ami azért nagyon fontos. Az egyik, hogy ez a mostani 3%, ez az Európai Unión belül hogy néz ki? Mert azt hiszem, hogy azért ez még mindig a magasabbak között.
Magasabbak, de már távol vagyunk attól, hogy mi legyünk a legmagasabbak. Persze. Tehát ez a dobogós helyes, sőt a dobogó első helyét szerencsére már átadtuk másnak.
Mármint, hogy a legmagasabb.
A legmagasabb infláció valami a elmúlt 2 évben történt. Tehát ez azt gondolom, hogy az infláció az úgy nagyjából már rendben van, hogyha az egyik országban 4, a már nálunk 3, valahol meg 2, akkor az már olyan nagyon nagy különbséget nem jelent, sem a fogyasztásban, semmilyen más ilyen pénzügyi mutatóban.
Jó, másik kérdés a maginfláció, amire mindig szoktak figyelni ugye az elemzők. Maginfláció is rendben van?
Nincs. A maginfláció nincsen rendben.
Azért egy mondattal mondd el, hogy mi is a maginfláció.
A maginfláció az az inflációs mutató, amely kiszűri azokat az ár változásokat, amelyek egyszeriek, egyediek, külső tényezőtől függenek, mint például az olajár, vagy a zöldséggyümölcs, ilyen tényezőket, és ezek még mindig magasak. Tehát ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ez az inflációs nyomás erősségére utal, de ez már egy elég régi történet, tehát már 1 éve körülbelül a maginfláció jócskán meghaladja, különböző mértékben, most megint egy kicsit jobban, meghaladja a tényleges inflációs mutatót, de eddig még nem következett be a gyorsulás, minden esetre ez egy aggasztó, tehát ezt nagyon kell figyelni, és azt gondolom, hogy a döntéshozók, például a monetáris politikai döntéshozók ezt nagyon ágos szemekkel figyelik, amikor kamat döntést hoznak például.
Jó, hát az infláció ezek szerint akkor azért többé-kevésbé rendben
igen,
van.
Igen, azt mondjuk,
nem,
hogy
nem
az többé-kevésbé.
Nem ad okot különösebb aggodalomra.
Ebben a pillanatban nem, és azt mondom, hogy jövőre sem, a jövő évi kilátások azok bizonytalanok. Van, aki emelkedést vár, többek között éppenséggel azok a költségvetési intézkedések, amelyek ugyan nem a lakosságra vonatkoznak természetesen, de minden, végülis minden adóemelés, illetékemelés és egyéb a lakosságon csapódik le. Mi inkább csökkenést. Most úgy, hát ugye nagyon friss ez a szám, 3-6 körül, tehát az idei 3-7 után olyan 3,5%-ot jelzünk elő, de ez még nem biztos.
Hát jó, hát hogyha
az idei... Át kell
igen, de hát ha az idei átlag 3,8 lesz, jövőre 7. meg 3,7, hát akkor nagyjából.
Nem, idén 3,7 most már, és akkor jövőre 3,5-3,6.
Jó, tehát akkor lefelé.
Lefelé, de mondom, ez a mi előrejelzésünk, és nem lennék nagyon meglepve, ha nem ez jönne be, de ebben a pillanatban ez a legvalószínűbb, és ugye mindig azt írjuk be, ami a legvalószínűbb.
Az infláció után nézzük meg, hogyan alakultak a kamatok, vagy alakulnak a kamatok, illetve mi várható 2024-ben, és ez mit is jelent a lakosság, illetve a vállalkozások számára, hiszen a jegybanki alapkamat azért mindig még 7% közelébe van,
6,75. 6,5 most. A szeptember végi csökkenése 6,5.
Tehát, mert a kamatok azért nagyon fontosak, ugye, mind a lakosság, mind a vállalkozás.
Persze, hát ez egy irányadó kamat feltétlenül. Ugye az év első felében nagyon szép, gyorsan mentek le a kamatok, minden hónapban csökkentettek, hol 50-100 bázisponttal, és már a jegybanki kommunikáció is azt közölte, hogy a második fél évben már óvatosabb kamatpolitikát fognak folytatni. Valóban így is volt, augusztusban nem volt kamatcsökkentés, most volt egy 25%-os 6,5%-ra, és ugye az a kérdés az év végére, hogy ez is egy ilyen előrejelző finomság, hogy le fog-e menni 6-ra, vagy 6,25-re, tehát hogy idén már csak egy kamatvágás lesz-e, vagy netán 2, és ugye 6,25-re, vagy 6%-ra megy-e le az alapkamat. Ugye itt egy elég súlyos dilemma van, mert éppen az infláció, amiről az előbb beszéltünk, indokolna egy bátrabb, hát nem nagyon bátor, de mindenképpen mondjuk egy 2 kamatcsökkentést, úgyhogy mi is gondolkoztunk a 6%-os előrejelzésen, de közben az árfolyam változás meg éppen ellenkezőleg hat.
Miközben ugye a jegybanknak nincs árfolyam célja, mint ezt tudjuk.
Nincsen kimondott árfolyam célja, nincs explicit árfolyam célja, de implicit van, tehát mindenki tudja, hogyha az árfolyam gyengül. Nem feltétlenül most ez a fordulat, de szintváltás, ugye 400 fölé, vagy most néha alá, De hogyha az árfolyam gyengül, és gyengülő tendenciát mutat, akárhogy is nézzük, akkor viszont erre is figyelemmel kell lenni, mert a gyengülő árfolyam az előbb-utóbb az árakban, az importon keresztül, az importárakon keresztül érvényesülni fog. Így aztán most inkább azt gondoljuk, hogy a jegybank az év végéig megáll ezen a 6,25%-on, pontosabban csak egy kamatvágást hajt végre. És ez igen, az általában a vállalat és a lakossági kamatokban valamelyest érződik, bár nem olyan ütemben, mint ahogy az lehetséges lenne. Ugye itt a bankok ezesebből vérző gazdálkodása, tranzakciós illeték és egyéb adók, fajták miatt azért nagyon óvatosan követik a jegybanki alapkamat csökkenését.
Igen, hát azért a vállalkozások most már egyszámjegyű hitelt képesek fölvenni, ami tulajdonképpen arra ösztönözné őket, hogy beruházási hiteleket is fölvegyenek, erről majd később fogunk beszélni. Itt talán most arról kéne beszélni, hogy a lakosság lakáshitelt, felújítási hitelt felvesze, miközben hát ugye most már ott is azt hiszem egy számjegyű hitelek vannak, vagy valahol a határon. Tehát most már a lakosság is képes arra, ugye, hogy egy számjegyű hiteleket felvegyen, akár lakásvásárlásra, új vagy használt lakásvásárra, illetve felújításra.
Sőt, most már az augusztusi átlag kamat az a lakáshitelek terén 6,6% körül volt, ami kifejezetten kedvező, bár azért hosszú távon mondjuk fix kamatozásra ilyet elég nehéz fölvenni még mindig, de a régiekhez képest tulajdonképpen sokkal kedvezőbb. Ugye a gazdasági miniszter felkérte a bankokat, hogy két hónapon belül dolgozzanak ki javaslatot arra, hogy hogy lehetne 5% alá csökkenteni a lakáshiteleket, mert ettől várja, hogy a
részben a lakás beruházás,
lakáshitel kamatait, bocsánat, ettől várja, hogy a lakás beruházások nőnek, ami a GDP-t is pörgeti fel. Ez elég nehéz elképzelni jelenleg, mert azért ez a 6-7% közötti szint is elég nehezen jött létre. Ebben is, ezt is megelőzte már egy ilyen a bankszövetség és a gazdasági miniszter közötti megállapodás. Az végül is teljesült ebben az évben, de azért még nem, ez a szint azért még nem az, ami csőstül a lakosságot lakáshitelfelvételre ösztönzi. És ugye még egy dolog van, hogy az sem mindegy, hogy mire költik. Ugye ha azt várjuk, hogy felpörög a lakásépítés, valóban felpörgött a lakáshitelek felvétele, de azért még ennek még mindig túlnyomó része használt lakásvásárlásra irányul, vagy bővítése, beruházása, csak 10,5%-a megy kifejezetten új lakásépítésre. Ez azért még nagyon alacsony.
Igen, hát ezek szerint akkor nem hiteloldalon van tulajdonképpen a probléma, vagy kamat oldalon, hanem az elkölthető pénz oldalán, nyilván a vásárló elő oldalán, mert nyilván az óvatosság itt közre játszhat, miközben hát ugye azért valóban, ahogy mondod, a lakásépítés az egy nagyon fontos eleme a gazdasági növekedésnek, hát hogyha 20 000 lakás épül, azért az már jobban pörgeti a GDP-t, mint az a lakásépítési szám, ami mondjuk idén várható, ami 20 000-re biztos nem fogja elérni.
Nem éri el, azt hiszem, hogy a 23 vége és 23 és 24 közepe közötti időszakban azt hiszem 17 000 lakás épült, és ez nem csak gazdasági kérdés, hanem azon, hogy társadalmi kérdés. Tehát a lakásállomány megújításához mindenképpen szükség van arra, fiatalok lakáshoz jutása szempontjából is szükség van arra, hogy több lakás épüljön. Mert ugye azért a lakásállomány egy része amortizálódik, és hát egyáltalán a lakás igények azok azért növekednek, tehát mindenki komfortosabbat szeretne, mint korábban. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi szempont is, és valószínűleg ezért is akarja a kormány a gazdasági szempontokon kívül emiatt is erőltetni.
És talán itt érdemes lenne beszélni arról, hogy olyan programot is kellene finanszírozni, kedvezményezni, amely ugye például a lakások felújítását, különösen ugye a szigetelést segíti. Mert ugye az energiatakarékosság a lakások szigetelésében játszhat nagyon komoly szerepet, és hogyha ugye nem a levegőt fűtjük, vagy a külső környezetet fűtjük, ugye, akkor talán energiatakarékossági szempontból jobban járnak. És nem érzem azt, hogy van erre program, de nem érzem azt, hogy valahogy eléggé ütős lenne ez a program.
Hát ezt most én sem tudom pontosan, az, hogy felújításra elég sok pénz ment el, tehát a lakáshitelek felvételének jelentős része felújításra, illetve bővítésre irányult, hogy ebben az energetikai szempontok mennyire játszanak szerepet, nem tudom, de azt gondolná az ember, hogy a mai energiaárak mellett ez evidens érdeke a háztartásoknak, hogy ha már felújít, akkor már szigeteljen, ablakot cseréljen, stb. És erre vannak állami támogatások.
Hát igen, ez egy kicsit olyan, mint a napelem, mert ugye föltesz valaki a háza tetejére, és azt is, hogyha finanszírozási oldalról ugye megtámogatja az állam, meg olyan átvételi árat ajánl, akkor az emberek úgy érzik, hogy mit tudom, 5-10 éven belül ez megtérül, akkor gyerünk, csináljuk meg. Ha 20 éven belül akkor...
Mindegy, szerintem ebben nem adjunk bele, mert én nem vagyok energetikai szakember, de nem ajánl.
Nem tehát ajánl.
Nagyon,
hát
tehát nagy,
aki... Jó, de az energetikai beruházások, a szigetelés az egész Európában azért az egy fontos program. Nem látom egyébként, hogy elég erősen ösztönözni az állam ezt, miközben hát ezen lehetne valóban.
Igen, ez valóban zöld
hát
program,
van.
És hát nyilván EU-s programok is vannak erre, tehát ezeket lehetne jobban erőltetni.
Jó, hát akkor most tartsunk egy kis szünetet, és aztán néhány perc múlva folytassuk a beszélgetést Palóc Évával, a Coppin Tárki vezérigazgatójával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.